Atyán, köszönjük neked ezt a mai estét, és arra kérünk, hogy taníts bennünket ma is, vezess bennünket a te ígédben, a te gondolataidban, Úr Jézus nevében. Nézzünk egy gyors áttekintés, hogy miről volt szó eddig. Egészen az elejéről fogom kezdeni, jó? Tehát az első három órán arról beszéltünk, nem azért mondom, mert következő órán dolgozatot fogunk kéne, vagy ilyesmi, jó? Tehát csak segítek 5 vagy 10 percben összefoglalni azt, amit eddig csináltunk, vagy eddig tanultunk, jó? Tehát az első három óra az 5 katalizátorról szólt, oké, hogy miket használ Isten, független attól, hogy a gyülekezet hogy szervezi az ő gyülekezeti életét, tehát miket használ Isten arra, hogy növekedjen a mi bizalmunk ő benne. Oké, bizalmunk az ő ígéreteiben, hogy megteszi azt, amit megígért, és bizalmunk abban, akinek ő mondja magát. Oké, és igazából ezt mondtuk, hogy ezt jelenti növekedni, egyre érettebbé válni, hogy nő a bizalmunk. Oké, tehát 5 katalizátor. Mi volt az 5 katalizátor? És igen. Második. Személyes fegyelem. Valaki más, harmadik. Személyes szolgált, negyedik. Égből pottyan kapcsolatok. Ötödik. Csoda. Kulcsfontosságú, vagy életbe vágó körülmény. Oké. Aztán negyedik, ötödik, hatodik órán megnéztünk egy nagyobb képet a tanítványságról, ahol miről volt szó arról, hogy miért, hogyan és mit. Egész sokat beszéltünk a brancsokról, egy nagyon jó vezetőképző eszköz, de tanítványozó eszköz igazából, tehát nem csak vezetőségre lehet használni, vezetőképzésre, bármire. Aztán a hatodik órán még elkezdtük ezt a témát, hogy egy közülük, ezt az elvet. A hatodik órán volt szó erről. És elkezdtünk arról beszélni, hogy hogyan lesznek olyan tanítványok, akik szintén tanítványoznak tanítványokat. Oké? És azóta ebben a témában vagyunk benne, hogy ez hogy történik, mint történik. És a hetedik, nyolcadik órán pedig megnéztük, hogy néz ki ez az elv. Tehát az egy közülük az ez, hogy értünk, Isten értünk van, velünk van, aztán egy lett közülünk, és bennünk lett. Oké? Erről volt szó a hatodik órán, ezt az elvet néztük meg. Utána a hetedik, nyolcadik órán beszéltünk arról, hogy a gyülekezetben ez hogy történhet meg. Oké, hogy értük, tehát hogyan érünk el embereket. Hogy értük vagyunk, aztán velük vagyunk, és aztán idővel egy leszünk közülük, és aztán megszeretik ezek az emberek Krisztust bennünk, és kívánják Krisztust, és bennük lesz. Oké, erről volt szó a hetedik és nyolcadik órán. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani a gyülekezetet, és igazából azóta erről beszélünk főleg, és erről is fogunk beszélni, ma is erről fogunk beszélni. Nyolcadik órán még elkezdtük azt is, hogy minek kell megtörténnie ahhoz, hogy ez az átállás meglegyen, hogy ebből a felhasználói mentalitásból egy tanítványozói mentalitás legyen. Az első váltás az a múlt hét, előtti héten beszéltünk arról, hogy a döntésekről a tanítványságra való váltás volt. Hogyha emlékeztek rá, arról beszéltünk, hogy a kereszténység az nem egy döntés, hanem ezt erről beszéltünk. Hogy mielőtt még valaki meghozza a döntést Jézussal, már előtte tanítványozni tudjuk. Már előtte el tudja kezdeni megismerni Istent, már előtte lehet vágya Istenre. Azok a dolgok, amik Isten gondolatai, az igazságok kívhatják őt, bátoríthatják őt. Oké, tehát már itt elkezdődik. Tehát ebben a gondolatban kell átállnunk. Ez az első váltás gondolatokban, hogy nem abban kell gondolkodnunk, hogy valakit megtérítünk, és aztán majd tanítványozzuk. Nem, egyszerűen élünk egy tanítvány életet, egy érett keresztény életet, törekszünk rá, és embereket behívunk az életünkbe, hogy ezt lássák, hogy mi ezt hogyan éljük ezt az életet Jézussal, és egy csomó ember még meg sincs térve ebben az időszakban. És aztán szépen eljön az ideje, amikor rábízzák az életüket Jézus, és akkor folytatódik a tanítványozás. Aki erről volt a 8. órán, beszéltünk az utánzásról is, aztán 9. órán, múlt órán beszéltünk arról, hogy a szolgálat az nem a tanítványságnak a szinonimája. A kétet nem ne keverjük össze, hogy azért, mert szolgálunk, akkor az már tanítványság. És beszéltünk arról a csapdáról, hogy megrekedhetünk a folyamatban itt, hogy értük akarunk lenni, tehát elmegyünk Tarjánba, értük akarunk lenni, egy csomó szolgálatot kitalálunk, Isten szívünkre helyezi, és elkezdjük megvalósítani, és velük vagyunk, szolgálunk feléjük, de csináljuk ezt, csak mert csináljuk. Mert jót akarunk tenni, jobbá akarjuk tenni azt a környezetet, és ennyi. De nem gondolkodunk abban, amiről a múlt órán beszéltünk, hogy gondolkodnunk kell kapcsolatokban. Hogy embereket megismerjünk. Hogy igazából ez a két dolog, hogy értük és velük, ez egy ajtó, hogy belépjünk embereknek az életébe. A problémák azok ajtók, hogy belépjünk. Hogy Isten beléphessen. A problémák a mi életünkbe is egy ajtók, hogy Isten beléphessen. Isten jelenléte belépjen az életünkbe. Oké? Okay. Tehát eleve úgy kell gondolkodnunk, és erről beszéltünk, hogy egy ilyen tanítványság vezérelt küldetés legyen, hogy már eleve úgy megyünk ki, hogy mi keressük a kapcsolatokat. Ezek a módok, értük vagyunk, velük vagyunk, megvannak a szolgálatok, de keressük a kapcsolatokat, kapcsolatokat akarunk építeni. És lehet, ez sok-sok találkozó, sok-sok esemény. De rendszeresen ott vagyunk, kitartóan ott vagyunk, áldozatkészen ott vagyunk, részt veszünk az életükben azoknak az embereknek. És aztán a kapcsolat az egyre jobban mélyül, amíg tényleg ott nem járunk, hogy már ők azt mondják, hogy ti egy vagytok közülünk. Tehát, hogy mi már egyek vagyunk. Oké, és akkor a múlt órán beszéltünk arról, hogy használjuk a hétköznapokat lehetőségként a tanítványozásra. Emlékeztek rá? Tehát a hétköznapi dolgokat ragadjuk meg arra, hogy tanítványozzunk embereket. A család. Budapestről. Most nem a Skype-on jelentkezik. Oké, tehát ez volt az első váltás, hogy a döntésekről a tanítványság, és ez mind része volt, amit most így csak gyorsan elmondtam. Tehát, hogy nem megtérés és tanítványság, hanem ez az egész folyamat, az első pillanattól kezdve, hogy kapcsolatba lépünk. Aztán a második váltás, és ezt fogjuk folytatni ma, tehát a második váltás az az, hogy az oktatásból inkább a modellezésbe kell átváltsunk. És emlékeztek, erről beszéltünk, hogy nincsen tanítványság, vagy tanítványozás érett keresztények nélkül. Tehát keresztények megérése, érettsége nincsen érett keresztények nélkül. Tehát ahhoz, hogy érett keresztények legyenek, ahhoz létrejöjjenek, ahhoz kellenek érett keresztények, akik ezt bemutatják. Oké, tehát így csinálta Jézus is. Bevont ezeket a srácokat, a semmire kellőket vonta be, és aztán változtak. Változtak, egyre inkább hasonlatosak lettek Jézushoz. Oké, tehát az oktatásban, a modellezésben, ezt kezdtük el a múlt órán, és itt beszéltünk erről a KTI-ről, kapcsolatok, tapasztalatok és információ. Ez is megvan? Kapcsolatok, tapasztalatok, információ. Megnéztük, hogy melyek azok, és ez egy kicsit visszacsengett az öt katalizátor ide. Tehát ezek azok a dolgok, amiken... Tehát megnéztük azt, hogy számunkra is melyik volt, ami leginkább hatással volt az életünkre. Ugye? És akkor valahogy ez volt a sorrend, hogy a tapasztalatok a leginkább, aztán kapcsolatok, aztán információ. És akkor beszéltünk arról, hogy félelmek, hogy azért ez egy kényelmetlen kijelentés, hogy én meghívok valakit az életembe. Mert ez azt jelenti, hogy az ember látni fogja, hogy hogyan élek, hogyan reagálok, hogyan élem az életem Jézussal, és lehet, hogy nagy égés lesz benne. Oké, és beszéltünk, említettem a négy leggyakoribb félelmet, amiért emberek azt mondják, hogy inkább hagyjuk, nem hívok közel magamhoz senkit. És aztán beszéltünk arról, hogy hogyan hívunk meg másokat az életünkbe, és ezzel fejeztük be. Itt is beszéltünk arról, hogy kapcsolatok, tapasztalatok, információ. És akkor most folytatjuk. Igen. Persze. Nyisd már akkor ezt a kérdést. Neked miért nem fázik a fejed? Mi ez? A többségben vannak a kopaszok. Ráadásul.
Ez a Zsófikás.
Jó a szöveg. Na, tehát most, ha ezt a kapcsolatok, tapasztalatokat, információt jó összekeverjük, és hogy lássunk egy teljes képet ebben, hogy hogy történik. Képzelj el egy csapatot, tehát csapat, valakik felé szolgálnak, van egy közös érdeklődésük valamilyen embercsoport felé, és tehát egy szolgálócsoportról van szó. Sokféle ember van közöttük, de van egy dolog a szívükön, aki amit szeretnének, egy a céljuk. És ők összejárnak rendszeresen. Oké, itt van a kapcsolatok, kapcsolódás. Oké, tehát ez megvan. Tehát kapcsolatok. Nyilván azért, mert összejárunk, attól még nincsenek kapcsolatok, tehát ez nem véletlenül fog történni, nem. Ja, tehát de most abban nem megyünk bele. Aztán, ez a csapat kimegy szolgálni. Szolgálatok felé, az emberek felé. Oké, tehát együtt szolgálnak, és a szolgálaton keresztül átmennek különböző kihívásokon, nehézségeken. Akár a szolgálatban, de lehet, hogy történnek dolgok a csapaton belül emberek életében. És egymás segítik. Ott vannak a közös tapasztalatok. Oké, tehát kapcsolatok, tapasztalatok. És aztán ebben a csapatban ugyanakkor meg fontos, hogy tanuljanak együtt. Fontos, hogy megosszák az igét, fontos, hogy tanuljanak azokról az emberekről, akik felé szolgálnak, vagy különböző dolgok, amire szükségük van. És ez pedig az információ. Oké, tehát lezanzásítva valahogy így nézhet ki ez a dolog. Tehát KTI, kapcsolatok, tapasztalatok, információ. Egy biztos, hogy ez segít abban, hogy jobb tanítványok legyenek. Olyan tanítványok, akik szintén tanítványozni fognak. Na most, az oktatásból a modellezésbe, a váltásban nagyon fontos, egy másik nagyon fontos dolog, az a Biblia. Oké, tehát a Bibliát a középpontban kell tartani. Nagyon fontos. És nem mindegy, hogy csináljuk ezt. Mert el lehet nagyon rontani. Tehát ha a tanítványság, ez azt jelenti, hogy őt hallani, és engedelmeskedni annak, amit ő mondott. És az elsődleges módja annak, ahogy Jézus Krisztus ma kommunikál az övéi felé, az a Biblia, akkor nagyon egyszerű a feladatunk, és a feladat nem egyszerű, de nagyon nyilvánvaló, hogy mi a feladatunk. Tehát meg kell tanulnunk meghallani őt a Biblián keresztül. Oké, meg kell tanulnunk hallani Jézust a Biblián keresztül. És aztán engedelmeskednünk az ő kommunikációjának felénk. Tehát valahogy így kell kinézni, amikor olvasom a Bibliát, akkor föl kell tegyem a kérdést. Az első számú kérdést. Mi az első számú kérdésünk? Mit mondott nekem Jézus ezen a részen keresztül? És aztán fölteszem a második számú kérdést, ami pedig nagyon jó. Tehát egyszerű? Másolható? Könnyen továbbadható? Tehát nem a még több információ a cél. Nem a még több információ, hanem az, hogy egyre inkább hasonlítsak őre. Ami miből fakad? Abból fakad, hogy válaszolok arra, amit ő szólt hozzám. Nem attól válok Krisztusivá, hogy minél többet tudok őróla információt, hanem hogy megteszem azt, amit ma mondott nekem. És aztán megteszem azt is, amit másik dolgot, amit mondott nekem, és a harmadik dolgot, és a negyedik dolgot. És ettől válok egyre Krisztusibbá. Oké, úgyhogy ahogy tanítványozunk másokat, abban, ahogy olvassák a Bibliájukat, meg kell mutassuk nekik, oké, tehát modellezésről beszélünk, tehát oktatás helyett modellezés, tehát bemutatás, tehát meg kell mutassuk nekik, hogy hogyan lehetnek mindig élesek erre a mit kérdésre, hogy mit mondott Jézus. Oké, tehát ahogy tanítványozunk másokat, abban, hogy olvassák a Bibliájukat, tehát meg kell tanítsuk rá, be kell mutassuk, hogy mit jelent élesnek lenni arra, hogy mit mondott Jézus. Ami végül is azt jelenti, mert hogy nyilván az első kérdésre nem állunk meg, hogy mit mondott, mert fontos az, hogy hogyan fogok erre reagálni, vagy válaszolni, vagy mit kezdek vele. Tehát átfordítva ezt teljesen gyakorlatira, azt jelenti, hogy milyen változást hoz nekem az életemben a mai nap, amit mondott nekem Jézus. Oké? Tehát mit mondott, és mit kezdek vele, de azt jelenti, hogy milyen változást hoz számomra ma az, amit mondott Jézus. Oké, tehát ez a cél. Ezt szeretnénk. És ezt szeretnénk az emberek életében, akiket tanítványozunk, hogy a Bibliából hallják Jézust. Oké, mert egy dolgot nagyon fontos látnunk, hogy a Biblia az mindenkinek adatott. Tehát ez mindenkié. Mindenkié. Tehát azt szeretnénk, hogy a Biblia mindenkinek, tehát a Biblia minden ember életére hatással legyen. Kivétel nélkül, tehát mindenkire. Nem csak a keresztények életére, hanem a nem keresztények életére is. Tehát nem szűretünk, sőt, nem csak a 10 éve hívők számára, akik már úgy nagyjából ismerik a bibliai szakzsargont, vagy a károli nyelvet, hanem bárki, minden egyes ember. Minden egyes ember, akár hívő, akár nem hívő, legyen a Biblia hatással őre. Tehát ezt szeretnénk, és ezért adta Isten a Bibliát. Tehát számtalan esetben láttam már azt, hogy nem hívő emberek küzdöttek azzal, hogy hogyan válaszoljanak olyasmire, amit a Bibliából olvastak, vagy hallottak. Tehát küzdöttek vele, hogy valahogy valamit tegyenek azzal, amit hallottak. Mert tehát azt észre kell vegyük, hogy azért, mert nem a legfőbb tekintély számukra még a Biblia, de esetleg olvasnak valamit belőle, ami aktuális az életükre. Vagy hallanak egy istentiszteten valamit a Bibliában, ami aktuális az életükre. Akkor az jelentőséggel bír számukra. És egy fontos tanácsadó lehet számukra. Oké, mert lehet, hogy még van 3-4 tekintélyes forrásuk az életben, ahonnan veszik a tanácsot, de ők azt keresik, hogy mi az, ami működik. És ezért fontos az, hogy gyakorlatilag tanítsunk. Nem elvontan. És olyan nyelven, ahol tényleg csak az 5 vagy a 10 éve, vagy a 15 éve hívő ember érti csak meg azt a nyelvezetet. Nem. Tehát kézzelfoghatóan, földhöz ragadtan kell fogalmazzunk. Be kell mutassuk azt, amit prédikálunk. Mert a Biblia mindenkié. Mindenkié. Ez a prédikálás, oké? De ugyanez igaz, tehát arra, amikor valakivel csak beszélgetünk és magyarázzuk. És megosztjuk a bibliai igazságokat. Az élet igazságait. Oké? Tehát az élet igazságai. számukra lehet, hogy csak simán az élet igazsága lát benne valami tanácsot. Nem a legfőbb tekintély, de ezt kipróbálom. Mert ez jónak tűnik, mondja valaki, aki nem hívő. Oké, és küzd vele, hogy mit lehetne, vagy hogy lehetne. Oké, tehát kap bátorítást, kihívást, tanácsot Isten igéjéből. Ja. Aztán mit tudom én, tehát hogyha viszont van egy igehirdetés vasárnap, mi gyakorlati, akkor utána ezekkel az emberekkel pedig tök jó elbeszélgetni. Mert fel lehet tenni nekik a kérdést, hogy milyen kérdést lehet feltenni, hogy mit érzel, hogy vajon Isten mit szólhatott hozzád ma. Hogy volt-e valami, amit úgy érzel, hogy Isten szólt hozzád. És aztán mit kezdesz vele? Mit kezdesz vele? Mik az érzéseid felőle, mik a gondolataid felőle? Úgyhogy ez két nagyon jó kérdés egyébként. Tehát jó használható minden területen. Nyilván, amikor elkezdünk beszélgetni egy nem hívővel, akkor, és megkérdezzük, hogy mit szólt hozzád Isten, akkor valószínűleg nem ilyen teológiai választ fogunk kapni, ami teológiailag teljesen helyes lesz. Mert fogalmuk sincs. Fogalmuk sincs ezekről a dolgokról. Tehát, vagy furcsa megnyilvánulásokat fogsz látni, vagy hallani, amiben mondjuk, hogyha beszélgetnél egy testvérrel itt az Isten tisztelet után, ott a kifinomult, dörzsölt válaszokat kapnád. Tehát körülbelül olyan egy nem hívő emberrel beszélgetni ezekről a dolgokról, hogy mint amikor a gyerekkel beszélgetsz, hogy hát akkor miért nem csináljuk ezt, apa? Tehát, és akkor elkezd izzadni a tenyered. Hogy tényleg ilyen egyszerű lenne az élet, hogyha ha tudjuk, akkor miért nem csináljuk. Ja, úgyhogy egyszerűek. De most hogyan tanítsuk az embereket a Biblia olvasására? Ez is egy jó kérdés. Hát igazából mindenkit szeretnénk bevonni, kicsiket, nagyokat, időseket, fiatalokat, hívőt, nem hívőt, bevonni az olvasásába, az értelmezésébe. Oké? Okay. És sajnos, semmi baj, ez nem a csáz, ez csak egy emlékeztető, csak minden telefonom föl lett hangosítva. Szóval, beleestünk a kereszténységben abba a csapdába, hogy úgy tűnhet, hogy csak a klérus, vagy a magasan kvalifikált emberek taníthatják a Bibliát. És ez egy nagy csapda. Ez egy nagy csapda. Mert a korai gyülekezetben, az első századokban ez nem így volt. Egyszerűen tanítanunk kell az embereket arra, hogy olvassák a Bibliájukat, és tegyék fel maguknak ezt a két fontos kérdést, amikor olvassák. Ki, hogy mit mondott nekem Jézus, és mit kezdek vele? Tehát ezt kell tanítsuk, csak ezt az egyszerűséget. Olvassa a Bibliát, és tegye fel ezt a két kérdést. És aztán, amikor közösségre jövünk össze, ezekkel az emberekkel, vagy amúgy mi együtt közösségre jövünk össze, egy házi csoportba, akkor szintén ugyanez a kérdés kell, hogy feljöjjön. Hogy mit szólt hozzánk Jézus? És mit kezdünk vele? Volt egy üzenet, vasárnap, mit szólt hozzánk Jézus? Ugye, mert hogy a házi csoportjaink azok Isten tisztelet alapúak, tehát mindig a hétvégi üzenetet vesszük elő, mindannyian, és ez a kérdés, ez a legtutibb. Mit mondott nekünk Jézus, és mit kezdünk vele? Oké, mert amikor összejövünk házi csoportra, akkor nem egy 45 perces bibliatanulmányt szeretnénk hallani. Tehát nem ez a vágyunk. Jó, lehet, hogy valakinek ez a vágya, de ez megint csak totál az ellenkezőjét tanítja annak, hogy a Biblia mindenki. Mert azt az érzést kelt, és azt a tapasztalat, hogy valaki ebből nagyon fel kell készülni, nagyon háttértudása kell legyen ahhoz, hogy hallja, hogy mit mond Isten, és hallja, hogy minden nap hallja, akár többször, amikor előveszi, vagy ha reggel olvasta, de tudja forgatni a fejében napközben. Nem, én ezt nem tudom, mert hát ők a szakik, ők beszélnek erről, ha beszélnek ott kin, jól beszélnek róla, meg hát a házi csoportokon is azok tudnak csak beszélni róla, akik magasan kvalifikáltak, bibliaiskolát végeztek, vagy akármi. Tehát mi kis butusok vagyunk ehhez. Mi bénák vagyunk ehhez, mi nem tudjuk ezt. Úgyhogy szépen így lehet kialakítani azt, hogy ne, tehát hogy etetni kelljen a gyülekezetet, és etetni kelljen az embereket, és nem ön etetők lesznek. Mert egyébként pont fordítva kéne lenni. Önetetőnek kéne lenni mindenkinek, és a hétvégi üzenet kéne, hogy amikor ráfröcskölöd a benzint a tűzre, hogy csak még nagyobb lobbanjon. Tehát fordítva kéne lennie. Nem az, hogy ebből élünk egész héten, amit hallunk vasárnap. Ja, úgyhogy a 98% az embereknek megijed, mikor hallják. Hát én így nem tudom, ez csak a profiknak való. Én így magyarázni az igét, én erre nem vagyok képes. De az az igazság, hogy nem is kell. Tehát nincs szükség arra, hogy mindenki így magyarázza az igét. Ez egy ajándék. Meg egy hivatal a gyülekezetben, ott a tanító. Meg egy ajándék, a tanítás ajándéka. És ez néhány embernek megvan, és ők élnek vele a gyülekezetben, de az, hogy én halljak Jézustól, és tegyem azt, amit ő mondott, ahhoz nem kell nekem ilyennek lenni. Hanem tök egyszerűen meg tudom hallani Jézust az én Bibliámból, és nagyon egyszerűen meg tudom tenni azt, amit ő mond. Oké, tehát a tanítványozós modellünk az egyik kulcs része az, hogy a Biblia mindenkié. Tehát nem bizonyos emberek kisajátítják maguknak, és csak ők képesek rá. Legalábbis egyébként, ha úgymond, mint hitvallást kérdezed, akkor azt mondjuk, hogy a Biblia mindenkié, de ha nem úgy csináljuk a gyülekezetet, ha azt sugalljuk azzal, ahogy csináljuk a gyülekezetet, hogy minden egyes összejövetelünkön 45 percet prédikálunk, a házi csoportokon is 45 percet prédikálunk, és egy valaki készül fel, aki fel tud ennyit készülni. Tehát mindenhol az igét megnyitjuk, és prédikál belőle valaki nagyon profin, akkor azt sugaljuk a cselekedetünkkel, a tetteinkkel, hogy a Biblia nem mindenkié. És szükséged van ezekre az emberekre, hogy ők elmondják neked, hogy mi van a Bibliában. De közben megkérdezzük őket, vagy megkérdezem minket, akkor azt mondja, hogy nem, hát a Bibliában bárki hallhat. Csak éppen pont egymásnak ütközik a kettő. Tehát nem együtt dolgozunk és használjuk ki a lendületet, hanem kioltjuk egymást. Oké, tehát ez, amit akarok átadni nektek, hogy tehát a tanítványozós modellünk az, hogy a Biblia mindenkié, és ezért meg kell tanítsuk az embereknek azt. Nekünk is meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan halljuk Jézust a Biblián keresztül. Oké, úgyhogy a 45 perces Biblia tanulmány helyett azt mondjuk a házi csoportban például, hogy mit szólt hozzátok Isten az elmúlt pár napban? Mikor olvastátok a Bibliát? Mit szólt hozzátok? Mit szólt hozzátok? Vagy az elmúlt üzenetben? Mi az, amit szólt hozzátok? És akkor emberek megnyilvánulnak, elmondanak dolgokat, és elmondanak élethelyzeteket, és akkor mittem elmondja, hogy hát én leüvöltöttem a gyerek fejét, és akkor ebből előjön valami, amit aztán Jézus mondott neki a lelkiismeretében, hogy ez nem így kéne, vagy akármi, vagy megérintette a szívem nagyon Isten, amikor találkoztam XY-nal, és elmondta a történetet, vagy hogy mindmen keresztül, és könyörületesség volt ott, és tudtam vigasztalni. Itt tudom én, tehát tapasztalatok, élethelyzetek előjönnek, hogy Isten mit szólt, mit tett velük azon a héten, az előtte való héten. Oké, és aztán akár elő lehet venni a Bibliát, és meg lehet nézni egy ilyen élethelyzetet, vagy valami hasonlót a témában. Hogyha mondjuk nem feltétlenül az Isten tisztelettel megy valaki, de akkor előveszi, hogy mit lehet erről beszélgetni. Elővesszük. Tehát valaki megnyilvánítja. És megy. és megy a beszélgetés, és el tud indulni a beszélgetés. Vagy elindulhat úgy, hogy valaki felolvas a Bibliából, amit éppen olvasott azon a héten, és elmondja, hogy ő hogyan próbálja azt megélni, amit olvas, vagy amit olvasott. Elmondja, hogy ő hogyan próbálja ezt megélni. És ez is. Tehát erre válaszol a csoport, meg lehet beszélgetni arról, hogy számatokra mi a válaszadás. Most erre a friss kenyérre, amit kaptunk Jézustól. Ha kitett valaki felolvas a Bibliából, és elmondja, hogy ő hogyan próbál megélni, és ezt csoportként úgy vesszük, hogy Isten most szólt hozzánk. És mindenki más megnyilatkozik, vagy megnyilván, hogy ti mit válaszoltok erre a saját életetekkel kapcsolatban? Mit? Hogyan formálhat téged az, amit most felolvasott a testvérünk? Milyen hatással van rád most, vagy milyen hatással lehet az életedre az, amit hallottál? Ja. Úgyhogy ezt a kérdést sokféle módon lehet használni. Nagyon sokféle módon. És az a jó ebben, hogy igazából ebben a beszélgetésben bárki részt vehetsz. Tehát nem kell hozzá bibliai tudás. Nem kell hozzá semmi. Tehát akár egy nem hívő ember is részt vehet benne. És akkor figyeld a folyamatát ennek, ha ezt megcsinálod mondjuk 10-15-ször te, mint csoportvezető a csoportodban, segíted a csoportot ebben, 15 alkalom után ott van a csoportod tele olyan emberekkel, akik ezt a marha egyszerű elvet megtanulták, és onnantól kezdve ők bárkivel meg tudják csinálni ezt. Egy személyes beszélgetésben. Tehát bárkivel. Mert 10-15-ször fültanúja, szemtanúja volt, élvezője volt, átélője volt ennek, és utána képes vagy rá, hogy megcsináld valakivel. Tehát felszereljük az embereket, hogy tudjanak, képesek legyenek egy ilyen beszélgetést vinni valakivel. Tessék! Nem, lehet erre az igére reagálni, hogy aha, hogy ti mit gondoltok erről. Számotokra most, hogy Isten adta ezt az igét, neki, de felolvasta, és ti is hallottátok, hogy számotokra ez mit mondott. Hogyan válaszoltok erre? Mit válaszoltok erre? És ez tök jó, mert ezzel megtanítunk bárkit, legyen bárki ez az ember, bármilyen képzettséggel arra, hogy hogyan hallhat Istentől a Biblián keresztül. Tehát, hogy találkozhat Istennel a Biblián keresztül. Megtanítunk azt, hogy hogyan lehet készpénzre váltani minden napi életben Isten igazságát. Mert hogy az emberek éhezik a friss kenyeret. És segítenünk kell, hogy tudjanak táplálkozni önmaguk. Tehát nem mások etessék őket, hanem saját maguk tudjanak táplálkozni Isten igéből. És ez nagyon izgalmas, amikor egyre több és több ember van a gyülekezetbe. Sőt, már ebben a folyamatban elindulhat ez. Tehát a megtérés előtt már elindulhat ez a beszélgetéseinkben emberekkel. Most nyilván, tehát nem azt mondom, és távol áll tőlem, az, hogy tehát a prédikációnak nagy szerepe van, a tanításnak nagy szerepe van, szükségünk van arra, hogy itt tanuljunk, hogy prédikálva legyen Isten igéje, de végső soron, tehát kell legyen egy személyes kapcsolatunk Istennel, ahol személyesen hallunk őtőle. és nem csak benyomások által, vagy nem csak érzések által, hanem tényleg Isten igéje által. Azon keresztül. Mert az objektív. Az objektív. Az érzések, meg a körülmények, azok, az tényleg attól függ, hogy én hogy fordítom. Milyen lelki állapotban vagyok, vagy éppen tehát hogy érzem magam, vagy milyen beállítottságú vagyok. Depressziós természetű vagyok, vagy mindenen vigyorgok természetű vagyok. És a pozitív oldalát fogom a dolgoknak. Tehát az érzéseket, a helyzeteket azt könnyen ez alapján fordítom le. Vagy éppen mi a kényelmes nekem, ugye? Tehát akkor is könnyen mondjuk azt, hogy Isten azt mondta, hogy. Tehát, de amikor Isten az ő igény keresztül szól, akkor az egyértelmű. Mert hogy objektív, nem szubjektív. Ezért mondja azt, hogy két élő karc. És általában a legmélyebb részére az embernek. Megítéli a szívének a gondolatait, és mindent. Ja. Úgyhogy ha elkötelezettek vagyunk abba az irányba, hogy tanítványokat nevelünk, tanítványozunk, és nem kis felhasználókat, vagy ilyen nem ünetetőket, hanem etetni valókat, akkor váltanunk kell. Akkor váltanunk kell. Oké, és ez a második lépésünk. Ez vagyis a második váltás, amit meg kell tegyünk. Tehát oktatásból modellezésbe, tehát bemutatni. És nyilván, tehát itt nagyon fontos az, hogy mi bemutatjuk azt, hogy a Bibliából hogyan táplálkozunk. Tehát fontos a példamutatásunk, ahogy látják az emberek, hogy mi ezt hogyan csináljuk. És tényleg az lesz az eredménye, hogy a hétvégi üzenet, az igazából mit fog tenni? Olaj lesz a tűzre. Olaj lesz a tűzre. És nem a várva várt heti eledel, diétás eledelem, amit minden hetedik napon elfogyasztok, és valahogy kibírom. Jövő hétig. Tessék? Igen, bőtölünk. Igen, hogyha ha szent nyelven szeretnénk mondani. Na, a harmadik váltás, arról már beszéltünk, de beszélni fogunk egy kicsit többet róla. Ez a szalvéta tanítvánság. Szalvéta tanítvánság, emlékeztek? Hogy használtuk ezt a kifejezést. Ami azt jelenti, hogy bárhol, bármikor, bárhová leülve meg tudod csinálni, mert elég egy szalvéta, és ha van nálad egy toll, akkor tudsz egy ábrát rajzolni, és tudtok róla beszélgetni. Tehát tudod tanítványozni a másikat, a másik embert. Oké, és beszéltünk erről arról az ábráról, emlékeztek az egy közülük. De ez csak egyfajta ábra volt. Mert van egy csomó más ábra, amit lehet használni erre. Ez csak egy volt. Ez egy nagyon jó ábra. Már mind nem ez, hanem ott van valamelyik másik papíron. Valahol. Oké, hogy elmond az evangéliumot, vagy beszélj valakinek, aki még nem hívő arról, hogy Isten értünk van, Isten velünk van, ez a kettő együtt. Oké, tehát oké, hogy velünk van, de távol van az ember szívétől még őt, ijesztő, hogy Isten velünk van. Egy lett közülünk, tehát olyan lett, mint én, és aztán bennünk. És olyan én lettem olyan, mint ő. És ezzel tök kellett mondani az evangéliumot. De aztán van többféle is, mondani fogok még példákat. Például, tehát ez Jézus életében. Várjátok, ugye rajta. Tehát ez egy végtelen jel, és ez Jézus életének a ritmusa. Tehát Jézus életének a ritmusa. Tehát jöjj, növekedj, menj. Tehát ezek a dolgok ott voltak Jézus életében. Tehát mind a három. Jöjj, növekedj. Tehát jöjj Isten jelenlétébe. Emlékeztek reggel, hová ment Jézus? Mindig félre vonult. Tehát jöjj Isten jelenlétébe. Aztán növekedj a kapcsolatokban. Növekedj a kapcsolatokban. És menj, menj ki a világba, nagy küldetésben. Oké, menj. Menj az emberek közé. Jézus nevében. Van egy küldetésed. És ezt látjuk Jézus életében is, hogy ott volt Isten jelenlét az ő életében, ott volt, növekedett a kapcsolataiban, tehát ott voltak a tanítványokkal, időt töltött, és aztán szolgált az emberek között. Leleplezte Isten királyságát, és beszélt Isten királyságáról, prédikált Isten királyságáról. Tehát ez a három fő területe, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni Jézus életét, akkor három terület volt, és ez a Isten jelenléte, a kapcsolatok, és a küldetése. Úgyhogy ha mi tanítványok vagyunk, ami azt jelenti, hogy egyre inkább hasonlítunk ő rá, ott van bennünk már Jézus DNS-e, mert újjászülettünk, és Jézus bennünk van, akkor ugyanez a három dolog ott kell, hogy legyen. Ebben a három dologban kell, hogy növekedjünk. Mi is. Oké, ezt mi úgy fordítottuk itt, hogy belügy, vagy nem, felügy, belügy, külügy. Oké? Tehát nem új dologról beszélek. Ugyanarról, csak másképp megfogalmazva. És hát azért van ez egy ilyen, ez a végtelen jel, tehát ez a fektetett nyolcas, mert hogy ez egy folyamatos élet. Tehát ez így megy. Nincs vége. Ez nem egy program. Nem egy tanítványozó program, amin végigmegyünk. Hanem ez jellemzi az életét annak, akiben ott van Jézus. Úgyhogy amikor mit mondjuk összejövünk, akár egy kis csoportban, vagy akár személyesen valakivel, felrajzolod egy szalvétára ezt az ábrát, felírod ezeket a szavakat, elmagyarázod, de nem kell, hogy elmagyarázd, mert lehet, hogy az illető már tudja, hogy mi van. Tehát ismeri ezt. Csak ez alapján el tudtok beszélgetni. Oké, első kérdés. Ha 1-től 10-ig értékelni kell magad, abban, hogy jöjj Isten jelenlétébe, hol állsz? Aki, és nem csak ő mondja el, akivel beszélgetsz, hanem te is elmondod. És tudtok erről beszélgetni. Előjönnek a dolgok, őszintén előjönnek a dolgok. Őszinték vagyunk, mert tudjuk, hogy miért ültünk le beszélgetni. És beszélgetünk róla. És próbálunk megoldásokat találni. Próbálunk segíteni egymásnak, hogy hogyan tudnánk abban növekedni, hogy előrébb lépjünk kettővel, vagy egyel abban a abban a skálában. Tehát ha 4-es vagyok, akkor hogy lehetnék 5-ös benne, vagy ha 5-ös vagyok, hogy lehetnék 6-os? Úgyhogy odaírhatja az ő kis számát a szalvétára. De nem állunk meg itt ennél a kérdésnél, hanem folytatjuk. A két kulcsfontosságú kérdésünkkel, hogy erről a területről, hogy jöjj Isten jelenlétében, mit mondott neked Isten mostanában? Oké, tehát lehet, hogy nem is megyünk még bele nagyon abba, hogy hogyan tudnánk ezen segíteni. Hanem csak elkezdünk beszélgetni, hogy Isten mit mond mostanában neked erről a területről. Vagy legutoljára mit mondott. Vagy mit érzel belül, hogy Isten mond. Oké, és ezt eljön a második kérdés, hogy mit kezdesz azzal, amit Isten mond erről a területről. Aztán következő kérdés, hol állsz egy 0 és 10 között a növekedje kapcsolatokban? Hol állsz? És akkor megint a két kérdés. Mit mondott Isten neked erről a területről? Mit kezdesz fel? És aztán a harmadik, hogy állsz? És nagyon ritka az, amikor valaki hazamegy, leül az íróasztalhoz, vagy leül a csodapamlagra, a csodafotelbe, és fölteszi magának, és ezeket a kérdéseket is őszintén válaszol rá. Ez nagyon ritka. Akár, hogy eljussunk a második kérdésig, vagy akármeddig. Tehát szükségünk van valakire, aki tanítványa. Szükségünk van valakire, aki fölteszi nekünk ezt a kérdést. Mert így vagyunk összerakva. Mert, tehát képtelenek vagyunk föltenni magunknak a kérdést, nem vagyunk képtelenek, meg lehet csinálni. De nagyon ritka az az ember, aki ezt végigviszi önmaga. Mindenféle szubjektivitás nélkül. Oké, mert nyilván vannak vakfoltjaim, szükségem van külső forrásokra, megerősítésekre, bátorításokra, külső kihívásra. Ja. Úgyhogy szükségünk van egymás ebbe. Úgyhogy kell ez. Szükségünk van arra, hogy ezt tegyük egymással, vagy tegyük valakivel. Oké, de ezt emeltünk mélyebbre ebben a témában, tehát jöjj, növekedj, menj, vagy felügy, belügy, külügy, tehát mehetünk mélyebbre. Hogyha még inkább fel akarjuk vértezni a tanítványokat, adok nektek jó kérdéseket ezzel kapcsolatban, amiket be lehet dobni beszélgetésben, jó? Első kérdés, ez lehet, hogy töltesz-e időt, csendes időt Istennel, nap mint nap? Tehát töltesz-e időt Istennel, vagy csendes időt Istennel, nap mint nap? Aztán imádkozol-e mások szükségéért? Nem a magad szükségéért, hanem mások szükségéért. Tehát ez a jöjj Isten jelenlétébe témakörben. Tehát imádkozol-e mások szükségéért? Ez a harmadik kérdés, amit be lehet dobni, hogy olvasod-e rendszeresen Isten igéjét? A negyedik kérdés, hogy rendszeresen összejössz-e a gyülekezeteddel Isten imádatára. Rendszeresen összejössz-e a gyülekezeteddel Isten imádatára. Tehát mondhatnám azt, hogy jársz-e Isten tiszteletre rendszeresen, de az olyan... Nem szeretem ezt a szót sem, hogy Isten tisztelet. Már elcsépelt. Szóval ötödik kérdés, öt kérdést adok mindegyikről, jó? Ötödik kérdés, hogy adsz-e hálát Istennek az áldásaidért? Tehát hálát adsz-e Istennek az áldásaidért? Aztán növekedni a kapcsolatokban. Kérdések. Együtt eszel-e tanítványokkal hetente? Eszel-e együtt tanítványokkal hetente? Nem. A legjobb tanítvány a gyerek. Micsoda? Jó klik.
Jó
trükk. Imádkozol-e együtt emberekkel hetente? És most ez nem azt jelenti, hogy jársz egy ima csoportba, akik összejönnek, hanem az, amikor beszélgetsz tesókkal, följönnek szükségek, és eszedbe jut el az, hogy figyelj, most hát nincs semmi jó tanácsom, de ha lenne is, mi lenne, ha imádkoznánk ezért? Csak ilyen nemes egyszerűséggel. Imádkozzunk. Tehát van-e ilyen az életemben? Aztán egy másik kérdés, ez hasonló, mint az első kérdés, mert az első kérdés az volt, hogy együtt eszel-e hetente egyszer egy tanítvánnyal, vagy tanítványokkal. Ez leendő tanítvánnyal, vagy aki még nem tanítvány, együtt eszel-e, tehát aki még nem hívő. Az együttevés talán lehet azzal helyettesíteni, hogy minőségi időt tölteni együtt. Oké. Okay. De megeszel egy giroszt. Ezt a fiúk jobban értékelik, igen. Aztán a negyedik... őszinte életet élsz-e mások előtt? Tehát egy valóságos életet élsz-e mások előtt? Tehát nem az van, hogy mutatsz valamit másoknak, de amúgy a valóságban te valaki más vagy. Tehát itt viselkedsz, itt szép ruhában vagy, itt szépen beszélsz, tehát megvan a vasárnapi stílus. De ha hétköznap találkoznál vele, vagy megnézni egy videót róla, a hétköznapjára akkor teljesen más emberrel találkoznál. És az ötödik kérdés ezen a területen az, hogy jó hallgatója vagy-e másoknak. Jó hallgatója vagy-e másoknak. Oké, tehát ezek a kérdések olyan dolgokat, témákat pedzegetnek, amik segítenek abban, hogy növekedjünk a kapcsolatainkban. Egyébként nem véletlen, hogy ott a Bibliában sokszor az együttevés, meg nyisd ki az ajtót, és én veled vacsorálok, amit mondott Jézus, tehát az együtt étkezésnek az úrvacsora az nem havi egy, vagy hat hetente egy kis pászkadarab, meg fél deci szőlőlé volt, hanem együtt ettek. Sőt, úgy hívták, amikor együtt ettek, akár minden nap, azt úgy hívták, hogy úrvacsora. Tehát együttevés. Mindenki hozta a kis magáét, és nem azért, hogy azt ő maga egye meg, hanem mindenki hozott valamit, és aztán ettek. Ettek. Együtt ettek. Aki a harmadik terület. Tehát részt venni a küldetésben, vagy menni. Menni a küldetésben. Az első kérdés, húsba vágó. bőkezű vagy-e az idődet és a pénzedet illetően? Nyilván pénzt illetően nem, arról, nem mennyiségről van szó, mert különböző mennyiséget keresünk. Oké? Tehát ahhoz mérten, tehát ki mennyit keres, ahhoz mérten van bőkezűség. Tehát arányos. Tehát valakinek, ha adakozik 20.000 forintot, az nem bőkezű, valakinek adakozik, tehát most nem feltétlenül gyűjtésről beszélünk, az Isten tisztelt gyűjtésről. Ez nem bőkezű, mert még 3%-ot sem ér el. Valaki megad 2000-et, és ez mondjuk a 20%-a fizetésének. Mit tudom én most, utána se számoltam, csak beszélek itt hülyeségeket. Ne is hallgassatok rá. Ki második kérdés. Bőkezű vagy-e Jézus szavaival? Ami azt jelenti, hogy tehát bőkezű vagy-e Jézus szavaival, hogy beszélsz-e Jézus szavairól másoknak? És nem feltétlenül, hogy jársz-e olyan azért jársz alkalmat, tehát most nem feltétlenül mondjuk egy utcai evangelizációról beszélek, ahol tehát azért mész ki, hogy beszélj másoknak Jézusról, hanem hogy úton, útfélen, ahol vagy, könnyen előhozod-e a témát, vagy nem feltétlenül azért, hogy most egy nagyot beszélgessünk, hanem egyszerűen csak a te szíved kifejeződése, hogy te bízol Istenben is. Tehát, hogy bőkezű vagy azzal, hogy nem az, hogy jó, meg ne tudják, nem merem elárulni, meg hanem tudod, nem érdekel. Tehát fölvállalom, bátran vállalom azt, amit hiszek, vagy aki vagyok. Nem hencegni akarok velem, meg nem idegesíteni akarom a másikat, hanem csak jön. Oké, harmadik kérdés. Szolgálom-e a legkisebbeket? És nem feltétlenül a baba bölcsisekről van szó, jó? Tehát, vagy a Gyüli Oviról van szó, hanem szolgálom a legszám kivetettebb embereket. Igen. Yeah. Oké, tehát Máté 10-ben mondta Jézus, hogy ott a legvégén talán, hogyha ezek közül a legkisebbeknek is adsz egy pohár vizet, megkapod a jutalmát. Jutalmat fogsz kapni érte. Tehát a legkisebb, a legegyszerűbb szolgált, a legszámkivetettebb embernek is hatalmas dolog Isten országában. Tehát nem nagy dologra kell gondolni, vagy nagy szolgálatra kell gondolni. Ja, de hogy van-e szolgálatod ezek felé, az emberek felé? Aztán a negyedik kérdés, el tudod-e magyarázni az örömhírt valakinek? Tehát képes vagy erre elmagyarázni? Szerintem ezzel nincs gond, de lehet, hogy van gond vele. De nem probléma. Ott van a... Érted? Veled, egy közülöd, benned. Ez alapján tök jól el lehet mondani az evangélium. És az ötödik, hogy leleplezed-e Jézust az életeden keresztül. Oké, és mindezek közepette, tehát ott van a két kérdésünk. Tehát lehet, hogy egy kérdés felteszel egy témával kapcsolatban, egy kérdésről beszélgettek egy órán keresztül, mert igazából csak előhozod azt, hogy mit mondott Jézus neked ezzel kapcsolatban. Legutoljára 10 évvel ezelőtt. Tessék? Akkor segítsetek egymásnak, akkor, vagy alkossatok párokat, vagy alkossunk párokat. És lehet, hogy lehetne egy-két hónapot azzal tölteni, hogy egymást letisztázzuk. Ja, de mindebben ott van, mert nyilván, tehát a kérdéseket, amiket most itt leírtunk, meg föltettem, azok, tehát az csak esetleg egy diagnózist ad, hogy mi a helyzet most. Vagy hogy mit érzek most. És erre kell ráfűzni a két kérdés, hogy mit szólt hozzád Isten, vagy mit mond Isten, és mit kezdesz vele. Oké, és hát itt jön a kihívás, itt jön a növekedés. Amikor, hogy mit kezdesz vele, és kezdesz vele valami. Úgyhogy érzitek? Érzitek? Az ízét a dolognak? Egyszerű. Egyszerű, sokszorosítható. Tehát nem bonyolult. És hatásos. De szerint van még egy kép. Ami igazából első Zsoltár, első három verse. Ez nem egy bánának a farka, jó? Elég úgy néz ki, nem annak szántam. De egész jól tudok rajzolni. Várjál, kicsit izélok rajta. Ilyen szépen beszélem a magyar nyelvet. Ezek a falevelek, jó? A folyóvíz mellé ültetett fa, oké. Na, boldog és áldott, aki nem jár az Istentelenek útjain, nem áll rá a bűnösök ösvényeire, és nem ül együtt a gúnyolódokkal, hanem abban leli örömét, hogy az örökkévaló tanítja, és éjjel-nappal azon gondolkodik. Olyan életerős lesz, mint a folyópartra ültetett gyümölcsfa. Ilyen idejében hoz gyümölcsöt, és levelei örökké zöldelnek, bizony felvirágzik keze alatt minden, amibe kezdted. Gyümölcs, és gyökér. Oké, még ezt a két szót odaírjad a szalvétára, tehát gyümölcs, meg gyökér. Jó, ez nem egy minősítő szó, hogy... A gyökérség skálája 0-tól 10-ig, hová helyeznéd el magad? Oké, hogy ott van jelenések 22, ott is van erről szó. Az első, második vers. Azután az angyal megmutatta nekem a folyót, amelyben az életvize folyik. Fénylő és tiszta, mint a kristály, Isten és a bárány trónjától ered, és végig folyik a város utcának közepén. A folyó mindkét partján az életfája áll, amely évente 12-szer terem, minden hónapban gyümölcsöt hoz, levelei pedig a nemzetek gyógyítására valók. Jelenések 22, első-második vers. Tehát a kép az maga az, hogy tehát ott van a fa, annak vannak gyümölcsei, és a jelenések könyvében olvashatjuk azt, hogy a népek gyógyítására vannak azok a gyümölcsök. De ahhoz, hogy a gyümölcsök gyógyítsanak embereket, ahhoz kell legyen egy jó gyökérzet is. Egy egészséges gyökérzet is, egy életképes gyökérzet. Oké, és a beszélgetésünknek ez lett az alapja. kell beszélni a gyümölcsökről, beszélni a gyökérzetről. Tehát lerajzolod ezt a kis ábrát a szalvétára, az árkádban, vagy valahol, a Duganis téren most már szép, és megkérdezed, hogy 0 és 10 között, oké, 0 és 10 között, hová tennéd magad mondjuk a gyümölcsözés területén? Hová tennéd magad? Vagy a Jézusban való meggyökerezésedben hová tennéd magad 0 és 10 között? És akkor leírják az ő kis számukat, hol érzik. És aztán nyilván föltetünk egy csomó kérdést, itt is. Tehát hogy állunk gyökérzetileg, hogy állunk gyümölcsözéssel, és egyébként nem kell mezőgazdasági szakközepet elvégezni ahhoz, hogy erről beszélgessünk, nem kell mérnök legyen. De mit tudom én, tehát a gyümölcstermés kapcsán lehet beszélgetni, akár együtt elolvasni a Bibliából Galácia 5-öt. Galácia 5-ben. Ott van a 22.-26. vers, a Szent Szellem gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, hűség, kedvesség, jóság. Galácia 5, 22-23. És azt mondja, hogy ezek ellen nincs törvény. Két föl lehet olvasni, és ezt eljöttek a kérdések. Ezek közül a gyümölcsök közül melyik az első kérdés? Ezek közül a gyümölcsök közül melyik a legnyilvánvalóbb az életedben? Számodra. Oké, tehát a felolvasott gyümölcsök közül melyik a legnyilvánvalóbb számodra? Aztán második kérdés. Melyiket véled a legkevésbé felfedezni ezek közül a gyümölcsök közül? Melyiket véled felfedezni a legkevésbé? Oké, aztán gyümölcsözés területén a harmadik kérdés. Fektetsz-e időt abba, hogy tanítványozz másokat? Persze itt zárójelbe, tehát tanítványozni másokat, az azt jelenti, hogy olyan tanítványokat, akik majd szintén tanítványozni fognak másokat. Oké? Tehát most már számunkra, ezután a fél év után, a tanítvány az azt jelenti, hogy ez tanítványoz másokat. Legalábbis a cél az az, hogy olyan tanítványokat tanítványozok, akik szintén tanítványoznak másokat. Oké, és ezek a dolgok, ezek az egyszerű dolgok, vagy képek, vagy rajzok, vagy akármi, abban segítenek, hogy egy egyszerűséget adjunk át. Tehát nem bonyolult, nem három év alatt megtanulható dolgok, hanem egyszerű dolgok, amiket tényleg tovább lehet adni könnyen. Negyedik kérdés. Adakozol-e arra a célra, hogy szegényeket segíts? Tehát rászoruló embereket segíts. Ötödik kérdés, részt veszel-e a saját környezetednek az átformálásában? A körülötted lévők életének átformálásában. Mondtam, hogy húsba vágó kérdések. Hús. Aztán a meggyökerezésről, a Jézusban való meggyökerezésről, elolvashatjátok Kolossé 2-ben, 6.-7. verset, tehát Pál levele a Kolossé beliekhez, 6.-7. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Hoppá, ridikül. mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, ő legyen az a szilárd alap, amelyre az életetek felépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek, ahogyan azt tanultátok. És miután elolvastátok együtt ezt a verset, ezeket a verseket, jöhetnek a kérdések, és persze megint csak mondom, tehát ezeket melyik két kérdéssel fűzik össze, hogy mit mond Isten neked ezen a területen, és mit teszel, vagy mit tehetsz, vagy mit kezdesz vele. De itt vannak a kérdések a Krisztusban való meggyökerezésre. Van-e szombatnapod hetente? Van-e szombatnapod? És most ne a hétfőtől vasárnapig és a hatodik napba gondolkodjál, hogy szombaton tartod a szombatnapod, hanem van-e pihenőnapod, ahol a kapcsolataidat ápolod, függőlegesen és vízszintesen. Oké, mert a szombatnap az nem csak az Istennel való kapcsolatod ápolása, az a körülötted lévő kapcsolatod, tehát a családod és saját magad is. Második kérdés, hasonló, mint a jöjjhöz, hogy beszélgetsz Istennel naponta. Harmadik kérdés, olvasod a Bibliát naponta. Negyedik kérdés, össze-össze rendszeresen más tanítványokkal, hogy bátorodj, hogy bátoríts, hogy imádkozzatok. Hogy kihívjátok egymást. Tehát össze-össze más tanítványokkal rendszeresen. Ebből a célból. Mondjuk hetente. Ötödik kérdés. Milyen időszakot élsz? A meccés időszakát? Vagy a búrjánzás időszakát? Hogy érzed magad? Most éppen Isten mecceget? Vagy most éppen látod, hogy gyümölcsözöl, hogy teremnek a gyümölcsök, és egy ilyen intenzív időszak van. És itt is nyilván minden kérdésnél ott lehet ez a két kérdés. Mit mondott neked Isten ezzel kapcsolatosan? Mit teszel vele? Mit kezdesz vele? Oké, de nagyon fontos, hogy egy olyan közeget teremtsünk, és egy olyan hangulatú legyen ez a beszélgetés, hogy tényleg őszintén tudjunk beszélgetni. Tehát őszinte társalgás legyen ez, őszinte válaszadások legyenek, ne a megfelelési kényszer legyen, vagy ne a szégyen érzet legyen ott, hogy hú, most mit válaszolok, vagy mit fog gondolni a másik, ha ezt mondom. Hanem, ja, tehát ez egy kulcs, hogy kényelmes legyen annak, akivel beszélgetünk, meg számomra is, hogy ezekre a kérdésekre tudjunk válaszolni. Őszintén. Ne legyen ott ítélgetés, megítélése másiknak. Hanem tényleg azért vagyunk itt, hogy haladjunk előre. És ebben segíteni fogjuk egymást. És ezek a kérdések nem azért vannak, hogy beégessük magunkat, hogy beégessük a másikat, vagy megszégyenítsük, hanem akarunk növekedni, akarunk előre felé haladni, akarjuk egymást bátorítani. Nyilván ebben lesz kihívás, lesz elszámoltatóság, de fontos az, hogy fontos a közeg. Fontos a közeg. És nyilván ezért fontos az, amit eddig beszéltünk, hogy a kapcsolat mennyire fontos. Tehát amikor idegen emberek között megy ez, ezt idegen emberek között el se lehet képzelni. Tehát idegen emberek között ez képtelenség. Tehát kapcsolat kell, hogy ilyen dolgokról őszintén tudjunk beszélni. Kapcsolat kell. Aztán előjönnek nyilván problémák, vagy helyzetek a beszélgetésben, és amit, ahol nem szabad megállnunk, az az, hogy jó, akkor majd imádkozunk egymásért, jó? tehát ez nem egy jó befejezése, vagy folytatása ennek a beszélgetésnek, hogy akkor majd imában támogatjuk egymást, mert túl sokszor történik ez, hogy a keresztények összejönnek, elmondják, hogy mivel küszködnek, szerencsétlenek, imádkoznak egy jót, vagy megnyugvásul imádkoznak egyet, és aztán jövő héten megint jönnek, és egy dekát nem mozdultak előre. Mert egy rohadt lépést nem tettek az ügybe, hogy ebbe változás legyen. Tehát lépéseket tenni kell, döntéseket meg kell hozni, és ebben kell segítsük egymást. Igen, fontos az ima, de tudjátok, mondtam már többször a példát, amikor összetörök valamit a konyhába, és Virág kijön, hogy na, bénáztál, és akkor én meg, mint a háznak az ura és papja, ugye a férj, azt mondom, hogy gyere, akkor imádkozzunk, hogy Isten takarítsa ezt itt föl. És akkor imádkozunk, és nem megy, nem történik semmi, akkor énekeljünk, drágám, dicsőítő dalokat. Idézünk biblia verseket, sőt, görögül, héberül, és mindig nem történik semmi. Nem, mert meg kell fognom azt a nyomorult lapátot, meg a söprőt, azt fel kell takarítsam. Oké, tehát ugyanez. Tehát az, hogy most elmondjuk, hogy hogy állunk ezeken a területeken, és hogy jó, akkor imádkozunk érte, meg majd otthon is imádkozom érted, meg te is imádkozzál, én értem, ez nem fog segíteni. Tehát kellenek lépések, amiket együtt kitalálunk, együtt megbeszélünk, aztán elszámoltatjuk egymást efelől, hogy állsz vele, történt-e változás, stb. Tehát fontos, hogy túl kell menjünk az imádságon. Mert Isten át akarja formálni az életünket, és nyilván ennek kulcsfontosságú része az ima. Nem ima nélkül tesszük ezt, mert hogy ha viszont az átformálódás az Isten ereje kell, meg Isten hatalma. Tehát nyilván imával megy ez, de nem csak imával, hanem kellenek azok a gyakorlati lépések, gyakorlati bölcsesség szükség van rá, amiket megbeszélünk, és jönni fog a növekedés és a változás. Istennek hála, Istennek erejéből. Oké. Jó, innen fogjuk folytatni jövő héten, jó? Mennyi atyánk, nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy sosem adott fel velünk kapcsolatba. És köszönjük azt, hogy a te erőd, a te szereteted az kitart a legvégsőkig, és mindig bízhatunk benned, mindig számíthatunk rád. Imádkozom azért, hogy segíts mindannyiunkat tanítványodnak lenni, döntéseket hozni, egy valódi, őszinte életet élni te előtted, mások előtt. Segíts abban, hogy ne legyen farizeizmus, képmutatás az életünkben, és segíts nekünk abban, Urunk, hogy tanítványozzunk másokat, és úgy tanítványozzunk, hogy majd ők is tanítványozzanak másokat. Kérünk, hogy vigyázz ránk hazafelé, az Úr Jézus nevében. Amen.